Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exter De Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is.
A főpolgármester vizsgálatot rendelt el a busztüzek miatt. Számítanak ilyenkor bármi másra, mint a műszaki állapot, meg a hőség összeadódására? Hát ez mindenhol ilyesmit szokott csinálni.
Nyilván az a fontos, arra vagyunk kíváncsiak, hogy van olyan rendszerszerű probléma, tehát ahol rendszeri szinten kellene beavatkozni. Persze, nyilván rendszer szinten kellene beavatkozni, le kéne cserélni ezeket a buszokat, de azért nézzük meg, hogy miről van szó. Szerdán, ami nagyon látványos volt és virális tartalomként terjedt a social médiában, az egy török gyártmányú, egyébként 10 éves jármű volt.
Az nem olyan öreg.
Egyébként fiatalabb, mint az átlag életkor a BKV flottájának, hogy a BKV 864 busszal rendelkezik, és egy ilyen 10,6 éve az átlag életkor, ehhez képest az a 10 év fiatalabb. Itt azért egy kérdés van ezzel kapcsolatban, amit azért érdemes nagyon alaposan megvizsgálni, hogy ugyanezek a buszok 2017-ben, ugyanez a gyártmány 2017-ben két darab szintén kiégett egymás követő két nap. Hogy hogyan lehetséges ez, és főleg az, hogy a automata oltóberendezés nem tudta lokalizálni a tüzet, és az egész jármű kiégett. A másik két járműből az egyik esetében volt tűz, ami reggeli órákban egy villamospótló buszként haladt, ez egy 24 éves Mercedes Citaro busz volt. Ami délután történt, ott meg szerencsére csak füst volt, tehát ott az automata elvégezte a munkáját, eloltotta a tüzet. Ugye mindegyik esetben az az igaz állítás, hogy van egy automata oltóberendezés ezekben a buszokban, ami érzékeli a füst hatást, és ebben a pillanatban, ha ez bekapcsol, akkor elkezdi magától oltani a tüzet, vagy pedig azt a folyamatot megelőzni. Ez lassítja egyébként a tűz terjedését, tehát szerencsére ezért vagyunk abban a szempontból nyugodt, és igaz az az állítás, és ami tapasztalati alapon alapul a BKV, amit mond, hogy évtizedes viszonylatban azt tudja mondani, hogy tűzeset miatt személyisülésre nem került sor a járművein, mert az, hogy van idő elhagyni nyugodt tempóba ezeket a járműveket, ez igaz, hiszen a berendezés az van. Amire mi kíváncsiak vagyunk, nyilván, hogy karbontartásnál van-e olyan, ami miatt ez megismétlődhetne. Ebben a szempontban azért fontos, hogy két különfajta gyártmányról van szó, ugye az előbb is elmondtam, és két külön buszgarázs karbantartja és üzemelteti őket, tehát azért az, hogy ez rendszerszerű problémaként jelentkezne a karbantartási szempontban, ezt reméljük, hogy kizárjuk. És nyilván innentől kezdve van a kérdés, hogy akkor ez a meleg hatására történhetett egymást követő két nap, vagy egyéb okokra rájövünk. Itt ugye a tűzvizsgálatot azt nem csak mi végezzük, nyilván a BKV egy belső tűzvizsgálatot, hanem egyébként egy külső tűzvizsgálat is folyik a szakhatóság által. Reméljük, mindenket ugyanarra az eredményre jut, és ebben nem lesz vita, de közben arra utasítottuk a BKV-t, hogy nézze át a buszflottáját, főleg nézze át az automata berendezéseknek a működését, ezzel kapcsolatos karbantartási feladatokat, hogy ezek mindenhol megvalósultak, ahol szükséges, hogy nyilván avatkozzon közbe, ez is folyik jelenleg. És azért nagy kép, és szerintem ez az érdekes, és nyilván valószínűleg ebben a szűk egy órában beszélni fogunk a önkormányzati finanszírozásról is, mert szerintem ez egy érdekes tanulságának a dolognak. Mi 2021-ben kitárgyaltunk egy hitelszerződést a BKV számára 30 milliárd forint értékben buszállomány cserére. Ezt a hitelt a bankok, egy banki konzorcium finanszírozta volna. Megvolt a hitelszerződés is. De Magyarországon 2011 óta van egy jogszabály, szinte egyedülálló az Európai Unióban, hogy önkormányzat hitelt fejlesztéshez csak akkor vehet fel, ha ez a kormány hozzájárul.
De az kormány lehúzta.
De a kormány meg lehúzta. És innentől kezdve izgalmas a kérdés, hogyha az önkormányzatokat, mint önálló demokratikus felhatalmazással rendelkező testületeket korlátozzuk gazdaságilag, békjót rakunk rá, akkor láthatólag ilyen következményekkel is kell számolni, és most itt a fejlesztésről van szó, arról, hogy jármű cseréljünk, mert nyilván fogunk beszélni a működésről is, amikor a mindennapokat érintő közszolgáltatások működése. Tehát ez mindenképpen szerintem egy nagyon nagy tanulsága ennek, hogy politikailag vezérelt történetnek lehet egy ilyen következmény. Ezeket a járművek már, ezek, főleg ezek a Mercedes-buszok már rég nem kellene, hogy állományban legyenek. 23 óta nem kéne, ha az végig megy az a hitel.
A Karszánoknál, a törökgyártnál, nyugszoknál, ne bocsánat, de hogyha ott kétszer korábban egymás után fordult elő hiba, akkor egy 10 éves üzemeltetés után még ilyen szabatossági igényt elő lehet vezetni a gyártó felé? Vagy ez a hajó már elment? Tehát már 10 éve üzemeltetjük őket.
Nyilván ezt meg kell vizsgálni a kollégáknak, az agyanom, hogy kevésbé lehet ezt. Ugye ez 10 éves jármű, akkor én azt a tájékoztatást kaptam, hogy 2017-ben, amikor a két tűzeset volt, akkor utána végeztek ezeken beavatkozásokat, az automata tűzoltó berendezéseket, működését felülvizsgálták. Most 25-re jutottunk el odaig, hogy ennél megtörtént mégis egy nagyon látványos tűzeset. A Mercedesek meg hát 24 évesek, tehát már akkor egyébként olyan állapotba vették ezeket a járműveket bő 10 évvel ezelőtt, amikor csak pár éves üzemeltetésben gondolkoztak ezekkel kapcsolatban, és akkor már meghaladták azt az optimális, maximális üzeméletkort, amit egyébként a BKV szakemberei azt gondolják, hogy még tolerálható, ez ilyen 8-10 év, de most ehhez képest mondom, hogy ezek 24 éves járművek voltak.
Meg lehet oldani a további üzemeltetést anélkül, hogy a járatszámokat ritkítani kellene? Hiszen hogyha előbb-utóbb, ha kannibalizálják a járműveket, akkor előbb-utóbb elfogynak, megállnak.
De, ugye azért 864 járműből most 3-ról van szó, illetve valószínűleg inkább 2-ről, mert könnyen lehet, hogy a harmadik jármű az üzembe állítható. Tehát százalékos arányban nyilván nem az történt, hogy most akkor egy hatalmas veszteséget szenvedett a járműflotta. Ezek a járművek ennek egyre cserére szorulnak, miután venni nem tudunk, ezért egy útja marad a BKV-nek a bérlet, és egyébként ez megint egy fontos tanulság ennek, hogy nem engedik a járművek vételét. 2020-ban az emlékeim szerint 90%-a volt a BKV járműállományának saját tulajdonba. Tehát amit nem külső szolgáltatótól vett bérle. Ez az arány, ez 2025 elején, ez 75%. Tehát ugye radikálisan csökkent, mert ahhoz, hogy járműt tudjunk újat bevonni a BKV révén, az csak úgy lehetséges, hogyha ők bérelnek. Sem leasinget nem lehet csinálniuk, sem vásárolniuk nem lehet, mert nincsen erre forrás, csak hitel lenne erre a forrás, de ezt meg nem engedték. És azért ez nem volt egy rossz hitelkonstrukció, az én emlékeim szerint ez a 1%-os kamat felárral ment volna egy 10 éves futamidő, ami a napi működés, tehát ugye egy régi busz üzemeltetése az mindig drágább. Még akkor is, hogyha nem ég le. Ha leég, akkor meg pláne nagyon drága. Ehhez képest, hogyha ezeket a járműveket le tudtuk volna cserélni, akkor üzemeltetésben már vissza tudtunk volna jönni. Egyébként csak, hogy egy kicsit optimista is legyen a beszélgetés, vagy lehet, hogy inkább naív, azért megpróbálkoztunk ettől függetlenül megint egy újabb konstrukcióval. A közgyűlés ebből elvi felhatalmazást már korábban adott is, hogy a BKV kezdjen meg tárgyalásokat az Európai Beruházási Bank kedvezményes hitelének felvételére. Nyilván ez is kormányengedélyhez kötött, de lehet, hogy most már ez az eset rávilágít arra, hogy ez nem játék, és a kormány engedélyezni fogja a végén. Egyébként ennek a csomagnak nem csak buszok lennének, hanem például az M2-es metróvonal akadálymentesítése is része tudna lenni, illetve olyan korábban elmaradt műszaki beruházásokra való hitelfelvétel, amik arra kellene, hogy biztonságosan, továbbra is biztonságosan tudjuk működtetni ezt a eszközállományt. De szerintem legyen egy üzenet ennek a beszélgetésnek, aki hallgat minket. Ha továbbra is azt állítom, és azt állítják a szakemberek, a közösségi közlekedés Budapesten biztonságos. Tehát ettől még senki ne gondolja azt, hogy nem szabad felszállni a buszokra, villamosokra, trolibuszokra. Ebben az esetben még azt is mondom, hogy nem szerencse kérdése volt, hogy nem volt személysérülés. Ezeknek a műszaki jellege, ezeknek a járműveknek olyan, ami megakadályozza azt, hogy az utasokba vagy a járművezető sérülés szenvedjen a tűzeset miatt.
Megkezdi van az oltást, kinyitja az ajtókat, ki lehet szállni.
Több ajtón ki lehet szállni. Ugye nem arról van szó, hogy azonnal, hiszen nem az utas térbe jelenik meg a tűz, hanem a motortérből indul el, bekapcsol az automata rendszer, elkezdi ezt lassítani, kiszáll a járművezető, ő is elkezdi ezt az oltást végezni, érkeznek, Budapest területén vagyunk, tehát gyorsan megérkeznek ilyenkor a hatóságok is, akik beavatkoznak, az utasok, azok már rég leszálltak, amikor az utastér veszélybe kerülhet ebből a szempontból. Van személyisérülés a járműveinken, de azok általában balesetekből történik, amikor ütközik egy járművünk személyautóval vagy bármi mással, de ez sajnos azt mondom, hogy nyilván ez az autóforgalomban is benne van, senkit ne riasszon vissza ez attól, hogy használja a közösségi közlekedést.
A bérleti díjak, azok a vásárlásra rendelkezésre álló összeget eszik meg egy idő után, vagy az összeg csak akkor áll rendelkezésre, amikor a hitelt elindítják? Tehát azt máshonnan kell finanszírozni. A buszok bérleti díját.
Hát ugye mi közszolgáltatást finanszírozunk a BKV-nak. Tehát mi azt mondjuk, hogy egy évben adunk X összeget, mondjuk 2025-ben 168 milliárd forintot adunk a BKK-nak, a BKK-hez hozzáteszi a jegyárbevételt, amit ugye az utasok fizetnek, és ebből az összegből tulajdonképpen két fele ad pénzt, ad a BKV számára, ő látja Budapesten a buszközlekedésnek a jelentős részét, teljes egészében a trolibuszt, teljes egészében a villamost és teljes egészében a metrót. És van egy kisebb összeg, amit egy külső operátor, ugye ebben az esetben az Arriva szolgáltató, kap a közbeszerzés alapján elnyert munkára, ő bizonyos viszonylatokat lát el Budapesten. Így oszlik el ez a pénz, tehát azt lehet, hogy nagyságrendileg az én fejemben az van, hogy kb. 208 milliárd forint, ami a BKV éves üzemeltetésére kell. Ő a bérleti díjat ebből tudja kigazdálkodni, ebben ennek kell a részét képeznie. Nyilván a bérleti díj ugye azt jelenti, hogy szakaszosan fizeti ezt a pénzt. Ha vásárolna járműt, akkor ugye egyszerre kell kifizetni ezt az összeget. Jogosan kérdezi a hallgató, hogy de hát a hitelnél is csak szakaszosan kell kifizetni, tökéletesen igaza van, csak míg bérleti szerződéshez nem kormányengedélyköteles, a hitelfélvétel kormányengedélyköteles. Drágább-e a bérlet, mint a hitel? Az én állításom szerint igen, de nyilván konstrukciótól függ, tehát nem akarom mondani, hogy általánosan igaz ez. Épp ezért akarnánk hitelfelvétellel megoldani. Erre nem ad lehetőséget jelenleg a kormány.
Florian Téri felüljáron, okay. A menet közben derült ki, hogy rosszabb a helyzet, mint ahogy azt korábban gondolták. Miért nem lehet bármit előre látni? Azért az egy szakma, egy hídvizsgálatnak nagyjából látnia kéne, hogy mi van belül akkor is, hogyha egy motor, egy laikus nem lát át a betonon.
Igen, ezek a felüljáróknak az étertartoma láthatólag a vége felé közeledik, tehát már abban szabad, hogy felújítás szempontjából. Ilyen esetben találkoztunk a Csömöri úti felüljáró esetében is, ahol amikor elkezdtük a felújítást, akkor derült ki, hogy az a hagyományos technológia az komolyabb beavatkozást igényel. Azt mondják a kollégák, hogy amikor előkészítették a közbeszerzést, akkor az a külső cég, ez a Fömterv volt ebben az esetben, aki megvizsgálta, hidat előkészítette műszaki tartalom szempontjából a közbeszerzést, az nem látta, vagy nem láthatta. Szerintem ezt most még hagyjuk nyitva, ezt a kérdést, hogy itt mi történt ebbe a dologba, nem akarnám ezt eldönteni. Nem látta, hogy milyen állapotban van a pályatest alatti rész. Tehát, hogy a pályatest megbontása után derült ki, hogy ez a szigetelés rész, ezt jobban kell, nagyobb beavatkozással kell. Ez az egész beruházás egyébként 2,1 milliárd forintos vállalkozási díjon ment, tehát ennyi volt a vállalás díj. Ehhez jön egy hagyományos tartalékkeret, hogyha menet közben kiderül még valami. Tehát a kettőt együtt mondjuk összeadom, akkor a tartalékkerettel együtt ez olyan 2,3 milliárdos értékben futott volna. Abba akadtak bele most a kollégák, hogy azt jelezte a vállalkozó, hogy a rosszabb állapotban van a bizonyos része a hídnak, és ezért pótmunkákra lenne szükség. Ebben döntés nincsen abban a szempontból, hogy tudnánk, hogy ezeknek a pótmunkáknak mekkora összeget kell, hogy felemészteni. Ilyenkor az az eljárás, hogy a műszaki ellenőr megvizsgálja, megállapítja, hogy egy, mennyibe kerülhet, jogos-e? Kettő, ha jogos, akkor ez mekkora összeget érint? Három, ez mekkora csúszást okozhat az eredeti vállaláshoz képest. Ez a műszaki ellenőr, hogyha ezt elvégzi, akkor ebben az esetben lehet döntést hozni felelősen arról, hogy akkor hogyan van a továbbiak folytatása.
Közgyűlés csinálja a döntést ilyenkor?
Hát ugye a politikai döntés már abban szempontból lehet hozni, hogy leállítjuk az egészet, az nagyon hülyén néz ki, hogyha abba hagyjuk, és azt mondjuk nem folytatjuk, mert azért azt gondolom, hogy itt vagyunk a Flórián téri felüljáró tövében valószínűleg nem az Inforádió hallgatói feltétlen, de az Inforádió dolgozói, azok biztosan értetlenül fogadnák, hogy mi történik. Tehát azt gondolom, ez nem opció. Nyilván a jelenleg, aki kevesebben járnak ezen a szakaszon, ez egy északi és déli híd szakaszból álló rész, amik nincsenek is fizikailag folyamatosan összekötve. Jelen pillanatban mi a déli híd szakaszt újítjuk fel, tehát ez azt jelenti, hogy minden járműforgalom az északi híd szakaszra tömörül, tehát van lassulás vitathatatlanul Flórián téren, de át lehet hajladni az Árpád híd felé. Azért most már az autósok is megtalálták ebből a szempontból, hogy kinek éri meg erre jönni, és ki az, aki mondjuk a Megyeri híd fele kerül el a szakaszt. Ugye azt gondoltuk eredetileg, hogy a déli híd szakasz szeptemberben átadásra kerül, és akkor rá tudunk fordulni az északi híd szakasznak a felújítására, és 26 első negyedévében még befejezzük a beruházást, és egy év múlva ilyenkor már arról beszélünk, hogy de szépen néz ki. Ez a csúszás most azt eredményezi, hogy szeptember helyett, még egyszer mondom, nincs döntés, hogy a mérnök által beárazva, de az a javaslat, hogy kb. 2 hónapot fog csúszni a déli híd szakasz esetében a beruházás, tehát novemberben kerülne átadásra, akkor tudnánk visszaengedni az autókat. Nem tudjuk, milyen állapotban az északi híd szakasz.
Tehát miért lenne más állapotban?
Ugye feltehetjük, de ugye én biztos ezt innen nem fogom tudni önnek megítélni, annélkül, hogy megbontanánk, de feltehetjük a kérdést, hogy ez akár ugyanilyen állapotban lehet. Ugye ez egy rövidebb híd szakasz, tehát annak a beavatkozás ideje az itt ez rövidebb idő, de biztosan csúszás lesz a beruházásban. Nem tudom megmondani, hogy mekkora összegre van szükség. Nyilván van a vállalkozó által egy leírt szám, ezt most tegyük kicsit félre, nézzük meg, hogy a mérnök mit mond erre, és utána kell meghozni rá a döntést, hogy ezt a beruházást hogyan tudjuk befejezni. Szerintem nincs az az opció, hogy nem fejezzük be a Flórián tér felújítását, de nyilván felelős közpénzgazdálkodással meg kell nézni, hogy hibázott-e valaki az előkészítés során, amikor ezt, ahogy ön mondta, nem látott alá a pályatestnek, nem tudta, hogy ez ilyen mértékű beavatkozásra van szükség. Ugye ez a hiba ez nem azt jelenti, hogy itt pénz veszett el, hanem akkor nem jól tudtuk megbecsülni a beruházás volumenét és összegét előre. Tehát nem arról van szó, hogy itt eltűnne pénz, hanem azt, hogy sajnos nagyobb mértékű beavatkozásra van szükség, mint ami várható volt. Még egyszer mondom, ilyenbe akadtunk bele, 80-as évek, 70-es évek technológiával épült csömörülti felüljárónál, másokból, de ugyanaz derült ki menet közben, hogy sajnos a bontás után kiderült, hogy rosszabb állapotban van az felépítmény, mint ami várható volt. Erre kell készülni, és előreláthatólag a többi ilyen műtárgy esetében is a felújításkor. Ugye ott van előttünk például a Népligeti felüljáró, ahol ugye korlátozást kellett bevezetnünk, az egy nagyobb volumenű beruházás lenne, ott nyilván még dilemmák is vannak forgalomtechnikai szempontból, hogy helyes-e felújítani, vagy elbontani kellene, és egy szintben folyjon tovább a forgalom, de ezek mind-mind akkora összegek, hogy sajnos a dilemmák eldöntése az nem a mának a kérdése, mert akkor se tudnánk forrás most előteremteni, hogyha ezt most nagyon gyorsan a szakma egy öntetű véleményre tudna jutni, hogy melyik irányban érdemesebben tovább haladni.
Pótmunkázásnál lehet még alkudni, vagy ilyenkor a vállalkozó nyerekben van, mert azt mondja, hogy hát ezt ennyire lehet megcsinálni, ha ennyit nem adtok, akkor én levonulok.
Hát azért nem ennyire egyszerű, azért, mert ez egy szerződési kötelemben van, tehát az, hogy ő azt mondja, hogy nem csinálom tovább, akkor viszontlátás. A pótmunkánál ilyenkor egy világos menetrend van, ő benyújtja az igényét, jön a mérnök cég, ebben az esetben a Budapest Közút, tehát még budapesti cégről, saját Berkeinken belül lévő cégről van szó, nem is vagyunk kiszolgáltatva egy külső mérnök cégnek, ő ezt áttekinti, beárazza, azt mondja, hogy igen, ez ennyi, de nem ennyiért, az meg annyi idő, de nem annyiért, annyi ideig, amint mondott a vállalkozó, és nyilván van egyután egy egyeztetés a vállalkozóval, azt hiszem neki is célja, és nyilván nekünk is célunk, hogy befejezett beruházás legyen, ne pedig egy parttalan vita. De én csak azért akarom azt mondani, hogy arra a kérdés, a jogos kérdés, és akkor mennyibe lesz drágább, erre ezért nem fog tudni ebben a pillanatban válaszolni. Szeptember közepén, hogyha ezt a folyamat végigmegy, akkor erre is tudok válaszolni.
Van egy párhuzamos vizsgálat sorozat, egyrészt a minisztérium Domokos László korábbi ÁSZ elnököt bízta meg egy vizsgálattal, de az ÁSZ jelenleg is folytat vizsgálatot, legutóbb, ha jól emlékszem, a BKK-t fejezte be, mind a 104,5 oldal olvasható az állami számbevőszék honlapján. A főváros részéről van valami értelme ennek a párhuzamos vizsgálat sorozatnak? Tehát látnak ebbe fantáziát?
Hát nem keresünk benne fantáziát, és ebből következően biztos nem is látunk.
De a főpolgármester azt mondta, hogy persze, minden adat ott van, dolgozzanak
benne. De ennyi a fantáziánk ebben a dologban. Tehát, hogy az állami számvevőszék 2024 elején zárt le egy vizsgálatot a főváros gazdálkodásával kapcsolatban. Aztán a vagyon gazdálkodásra vonatkozóan 25 tavaszán, aztán a BKK-BKV közösségi közlekedés működtetése kapcsán nyarán, és hamarosan lezárnak egy vizsgálatot a 24-25-ös költségvetés és gazdálkodással kapcsolatban. Ezen kívül van egy vállalkozás, akit megbízott a kormány, illetve Navracsics miniszter úr, aki közpénzért ellát, szerintem ugyanazt a feladatot, mint az ÁSZ, de ezzel mi dolgom van, nekem nem én fizetem, maximum adófizetőként, aminek az a feladata, hogy a kormány számára készítsen, gondolom, egy tanulmányt, hiszen mi más tud csinálni, amiben tanulmányban kielemzi azt, hogy szerinte mi a helyzet főváros gazdálkodásával. Az mondjuk zárójelbe mondom, hogy mi van akkor, hogyha a kettő az nem ugyanazt mondja, tehát az ÁSZ jelentése és a ÁSZ volt elnökének jelentése, az nagyon fura lenne, de ez megint csak membránk tartozik, ezt a vitát folytassa le az ÁSZ 1 és az ÁSZ 2 egymással. Ez sincsen közünk, egy feladatunk van ebben, minden adatot, amit kér, és nem képezi az adótitkot, meg nem képez személyiségi jogi agot érintő ügyeket, azokat szívesen odaadjuk, ezt 20 000 oldal tekintetében megtettük, vagy megtesszük. Az utolsó adatbekérés az egyébként talán ezen a héten érkezett, és az előző pedig július 17-én zárult, tehát július 17 és augusztus 12-13 között dolgozta fel az adatokat a volt ÁSZ elnök, és most ez alapján újabb adatigénye fordult hozzánk, ezeket nyilván teljesíteni fogjuk.
De közelebb vannak a kormány és a főváros finanszírozási megállapodásához a párhuzamosan futó vizsgálatokkal?
Na biztosan nem, mert ugye ha a vizsgálat, az a tanulmány még nem készült el a kormány számára, akkor gondolom ebből nem is tud táplálkozni arra vonatkozóan, hogy mit is gondoljon erről a helyzetről. De én ezt egy kicsit félreteszem, mert én azt gondolom, hogy azon a két tárgyalási fordulón, ami persze júniusban volt, és azóta nem ültünk asztalhoz, nem rajtunk múlott ez. Szóval a két tárgyalási fordulón a kormány egyértelművé tette, hogy mit gondol erről az helyzetről. Egyrészt most elmondta, hogy szeretné ezt a tanulmányt elkészítetni, mondtuk, hogy miután nem mi fizetjük nekünk, teljesen mindegy. Kettő, abban érdekelt, hogy a főváros közszolgáltatásai működjenek, és ne rapid segítség legyen, hanem egy rendszer szintű megoldás, ami tartósan azt eredményezi, hogy ezek működőképesek maradnak. Három, nem kíván felelősséget vállalni, tehát nem kíván átvenni fővárosi közszolgáltatásokat. Ez a három kimondásra került.
És ezzel egyetértenek, gondolom.
Egyébként ez egy jó kiindulási pont, tehát szerintem azt mondani, hogy miközben a budapesti gazdaság termeli meg magyar GDP 36,8%-át, miközben a budapesti közszolgáltatások napi szinten kiszolgálnak 3-4 millió embert is akár, aközben a főváros a központi költségvetésnek az 1,1%-át használja fel működésre és fejlesztésekre, ez persze kevés, ennél jóval több kellene, tehát még egyszer 36,8% a GDP termelőképessége a városnak, és a város költségvetés pedig 1,1% a központi költségvetésnek, csak az arányokat lássuk. Ebből következően nyilván érdeke a kormánynak, hogy a főváros közszolgáltatásai működjenek legalább olyan színvonalon, ahol jelenleg működnek, hiszen aki gazdasági felemelkedésről álmodik, az nem lökheti csődbe a főváros. Szerintem ez egy alaptanulság ennek a történetnek.
A fővárosnak van még folyamatban bármilyen pere az állami elvonással kapcsolatban, vagy az a jogvédelem él, ami most él?
Hát folyamatosan pereink vannak folyamatban, tehát csak a szolidaritási hozzájárulás kapcsán talán 9 perünk van folyamatban. Ebben van, azonnal jogvédelem alatt vagyunk augusztus végig, tehát nem hajthat végre rajtunk inkasszálást a állami kincstár. Ez nem azt jelenti, hogy augusztus 31-ig követően szeptember 1-én visszamenőlegesen be lehet szedni ezeket a pénzeket, csak arra vonatkozik, hogy most azonnal jogvédelem alatt vagyunk. Ezen kívül pereink vannak más történelmi európai uniós forrásokat érintően is, ezek talán kisebb jelentőségűek, de a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folyamatosan perbe és halakban állunk a kormánnyal szemben 2023 nyara óta, hiszen azóta van az a helyzet, hogy többet fizetünk be a központi költségvetésben, mint amennyit a közszolgáltatásokra kapunk. És ennek a mértéke idén ugye 51 milliárd forinttal nagyobb. Tehát csak így értsük az arányékat. 51 milliárd forinttal többet kéne idén befizetnünk, és most arról beszélünk, hogy például egy Flórián tér felújítása ugye a vállalkozói díj szerint 2,1 milliárd forint. Tehát ebből a pénzből azért 25 darab Flórián tér, mondjuk, hogy kerekítéssel tartalék, ezek 20 Flórián tér kijött volna. Melyikkora eszközállományt tudnánk felújítani ebből a pénzből, hogyha ezeket nem vonnák el tőlünk. Ugye azért persze kicsit félrevezet, amit mondok, mert most arról beszélek, hogyha itt hagynák ezt a pénzt, valójában ugye az van, hogyha ezt elvennék tőlünk, akkor nem tudnánk a napi működéssel kifizetni. Tehát azért ez 51 milliárd, ez úgy igaz, hogy itt nem az lenne, hogy akkor, ha itt hagyják ezt a pénzt, akkor mindent meg tudunk csinálni, amit az elmúlt években, évtizedekben elmaradtak, hanem csupán arról lenne szó, hogy a napi működést tudnánk finanszírozni. Még egy számot hadd mondjak. A város legfőbb bevételi forrás az iparűzési adó. Adóbevételünknek a 99%-a az iparűzési adóból jön. 2018-ban a szolidaritási hozzájárulásként az iparűzési adónak 3%-át vonták el. 3-at. Ha idén meg tudják azt csinálni, amit terveznek, akkor az iparűzési adónak a 30%-át vonnák el. Ennyi év alatt, 7 év alatt, 3-ról 30%-ra emelkedni ez az adókulcsa, amit a szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adóhoz viszonyít. Most gondoljon bele bárki, hogy 7 év alatt megtisztereződik az adókulcsa, akkor azt ő hogy gondolkodna erről a helyzetről, hogyha egy társasági adó 9%-os kulcsa megtisztereződne 7 év alatt, és azt mondaná neki a kormány, mint adóztató, hogy hát old meg, hát.
Ha rendszer szintű megoldásban gondolkodnak a kormánnyal való júniusi tárgyalásokon, akkor az jelentett bármi mást, mint a szolidaritási adó alól a főváros kivételét cserébe, hogy a főváros eláll az összes perétől? Vagy akár mi lenne a technikája?
Szerintem nagyon egyszerű a dolog. Ez egyszerű rendező el van. Mit mondunk? Mi nem azt mondjuk a szolidaritási hozzájárulás, ami nem adó. Fontos. Mert hogy az adó kivetésen és beszedésen alapszik. Ez nem adó. Tehát ezt az alkotmányi bíróság is kimondta. Se nem szolidáris, se nem adó. Tehát mind a kettő állítást kimondta. Szóval mi azt mondjuk, hogy nekünk nem alapvető problémák van, hogy szolidaritási hozzájárulást fizessünk, tehát befizetünk egy kasszába, amiből nehezebb helyzetlevel lévő önkormányzatoknak a felzárkóztatására költik a pénzt. Mi ezt elfogadjuk, hogy van egy ilyen felelőssége a városnak. Mi azt mondjuk, hogy ne lehessen egy önkormányzat nettó befizető. Tehát ne fizethessen többet szolidaritási hozzájárulásként, mint amit törvényben rögzített kötelező feladatainak ellátására kap pénzt a kormánytól. Idén mi 38 milliárd forintot kapnánk a kormánytól kötelező feladataink ellátására, temendők karbantartása, közvilágítás, közösségi közlekedés, idős otthonok, hajléktalan szállók működtetése, közétkeztetés, csak most néhányat mondjak. És ezzel szemben 89 milliárdot akarnának elvenni szolidaritási hozzájárulásként. 38-at kötelező feladatokra adna, 89 milliót beszedne. Ennek a kettőnek a különbsége 51 milliárd. Tehát mi azt mondjuk, ha egy önkormányzat gazdasági erejénél fogva nem lehet nettó befizető, és ezt kimondja a kormány, és ez így is van, akkor innentől kezdve tulajdonképpen nagyon gyorsan meg tudunk állapodni.
De mit kell csinálni, akkor tarifálni
két
kell
a dolgot kötelező lehet csinálni. Egy, vagy emelik a kötelező feladatok ellátásának a normatíváját erre a szintre, vagy a szolidaritási hozzájárulást kepelik, tehát meghatározzák egy maximumát. Ez a kettő megoldás van a dologban. És egyébként hozzáteszem, most már működésről beszélünk, tehát ettől még az elmúlt években, évtizedekben felhalmozódott felhalmozási feladatok a lévő restanciát mindenképpen le kell dolgoznunk. Ez persze egyszer jó is rossz hír lenne, hogyha ilyen tudna menni. Most belegondolunk, hogy a városban több helyen nagy felületű felújítások, Flórián tér felújítás, dilatáció javítás, akár itt a közelben a Mozaik utcai felüljárónak éppen a nagy felületű felújítás és dilatáció cseréje folyik. Tehát ebből egy átlag polgár azt mondja, hogy fú, a fenébe nehezebb most közlekedni Budapesten, tök igaza van, de az az igazság, hogy ennél jóval több felújítás kellene ebbe a városban, mint amennyit most tudunk csinálni. És sok esetben ennél mélyebb felújítások. Tehát most egy nagy felületű útfelújítás az összehasonlíthatatlan ahhoz képest, amit valóságban kellene csinálni az utakkal, hiszen akkor ott egy mély rétegben való javítás kellene. Sok esetben a közművezetékeknek a cseréje. Egy szemléletes példát hadd mondjak erre. Ugye egy kisebb utca, Szabadkai út a 22. kerületben. Ennek a nagy felületű útfelújítása folyik. Közben a kollégák ezzel párhuzamosan a kerület azt mondta, hogy megcsinálja a járda szakasznak a rendbetételét, és akkor így azért ez egy alaposan. De közben egyértelmű vált, hogy nagyon rossz állapotban van a vízvezeték lent, mint ott a járda szakasz alatt van, ki kéne cserélni, és át is kéne helyezni az út felszín alá, hogy ez a mostani szakmai protokoll. Mert hogy az elmúlt időszakban, hogyha jól emlékszem, 11 alkalommal tört el a cső. És ugye ezt minden alkalom, akkor ugye kisebb beavatkozást javítani kell. Ezért most nem tudunk arra várni, ezért azt mondjuk, hogy ott kibővítettük ezt a beruházást, ott ivóvízvezeték csőcserét is végrehajtunk, ezzel bővítjük ott. Igazából, ahol nagy felületi felújítások vannak, szinte biztosan mindenhol azt is meg kellene csinálni közben, hogy a útfelszín alatt lévő, vagy úttest alatt lévő csőhálózatoknak a rekonstrukcióját is el kellene végezni, hogy ne fordulhasson elő az, hogy megcsináljuk az útfelszínt, mert szépen néz ki, gyönyörűen.
Idegesítő, amikor másnap nekiállnak.
És akkor hirtelen kérdezik, itt valamiért valaki megjelent. És nem azért jelent meg ott valaki, mert hogy egyébként ne tudtuk volna, hogy valamit ott hagytak volna, hanem azért, mert a csőcserét kell csinálni, vagy csőjavítást kell csinálni, mert elpattant a évtizedes csőhálózat, és megint korlátozásra kell felkészülni a környéken. Tehát, hogy az a baj, hogy ennél jóval több és mélyebb rekonstrukciókra lenne szükség a közút esetében. Ugyanez igaz a hideg esetében, ugye itt azért beszéltünk a Lánchíd befelújításáról jó pár éve. Ha ideálisan haladunk, már rég a Petőfi híd felújításának kéne történnie. Most ehhez képest még a tervezést sem tudjuk kiírni, ott kellene tartanunk ebben. De
milyen pótlólagos feltételekkel kellett megállapodni a folyószámla hitel megállapodást? Ilyenkor drágább?
Nem. Ugye itt folyószámla hitelkeret emelés volt, ugye még minden évben nekünk van egy, ez úgy működik, mint önnek vagy a hallgatóinknak a lakossági folyószámlája mögött, ha szeretne, akkor a banktól kérhet egy folyószámla hitelkeretet, amit a bank biztosít, nyilván kamatra.
És akkor ő a jövedelmet, és akkor ahhoz képest adja.
Költi a pénzét, és hogyha átmenetileg valamilyen nagyobb összegre van szüksége, de az nem áll rendelkezésre a folyószámláján, akkor erre a folyószámla hitelkeret terhéhez hozzá tud nyúlni. Ilyen a fővárosi önkormányzatnál, hát amióta én 19 óta vagy helyettesként, vagy főigazgatóként dolgozom, a főpolgármester helyettesként, vagy főigazgatóként dolgozom, ez volt, meg előtte is volt ilyen folyószámla hitelkeret. Mert hogy nem úgy jönnek be a pénzek, mint mondjuk egy normál munkaviszonyban lévő embernek, minden hónap elén kap stabilan jövedelmet. Nekünk igazából úgy jön be a pénzünk, hogy március 15-e, május 31-e, szeptember 15-e.
Adófizetés.
Ezek az adófizetési pontok. Most közte is vannak, mert bonyolultabb az adórendszer lenne, de nagyon egyértelműen ezek az időpontok vannak. És miután nettó befizetők vagyunk szolidaritási hozzájárulásként, hogyha be tudnák szedni rajtunk a pénzt, akkor ebben az esetben még a hónap végén az állam még el is vinne, nem adna nekünk pénzt kötelező feladatok ellátására. Ahhoz, hogy ezeket a hullámokat, likviditási hullámokat kezelni tudjuk, kell, vagy annyi pénz rendelkezésre álljon menet közben, hogy ezeket kezelni tudja, vagy pedig folyószámla hitelhez kell nyúlni. Az eredeti megállapodásunk az volt a bankokkal, hogy a nyára 60 milliárd forint folyószámla hitelkeretre van szükségünk, ezzel tudjuk végigcsinálni az időszakot. De mivel nem jöttek be bevételénk a kormánytól az uniós forrásokra, nem jött be illetve elvitték a szolidaritási hozzájárulásként már évelején, nem arányos, hanem a 100%-os mértékben, szinte 100%-os mértékben azt az összeget, amit terveztünk, tehát a 39 milliárdot. Ezért ugye azt mondtuk a bankoknak, hogy csak nyári hónapokra, szeptember 19-ig, amíg az iparűzési adó be nem érkezik, addig szeretnénk kérni a folyószámla hitelkeret emelés, ennek az emelését. Ugyanolyan kamatszinten, mint ami kamatszint egyébként a korábbi keretre van. Ennél volt egy feltétele a banknak, az OTP-nek, hogy abban az esetben, hogyha a kormány kijelölne egy költségvetési biztost nehéz pénzügyi helyzet miatt, akkor a banknak legyen arra lehetősége, hogy felmondja a folyószámla hitelkeretet. Nem kötelessége, lehetősége. Ennek kapcsán volt egy közgyűlési vita, és csak úgy ment át a folyószámla hitelkeret emelés, hogyha mi ezt elérjük, hogy ezt az opciót mégse kelljen behagyni a szerződésbe. Végül hosszas tárgyalás után július második felére meg tudtunk állapodni az OTP-vel, megértették azt, hogy csak így vagy sehogy, és nyilván ők érdekeltek abban, hogy a város működjön, ezért belementek. Ez plusz pénzbe nem kerül, hozzáteszem, ha a teljes keretet nem használjuk ki, én most azt gondolom, hogy nem kell szerencsére, akkor nem kell rendelkezésre tartási díjat fizetni, tehát nem arról van szó, hogy ott áll a pénz, és nekünk utána fizetnünk kellene bármi pénzt is. Úgyhogy ezzel most likviditási szempontból rendben vagyunk, ott tudtunk maradni a tárgyaló asztalnál, tudunk a kormánnyal egyeztetni, ha van erre tér, arról, hogy hogyan lehet megállapodni augusztus végéig.
Mi van, hogyha lejár a jogvédelem?
Ha lejár a jogvédelem, akkor szeptember, talán 25-e az a következő nap, de mint az, hogy szeptember vége, amikor inkasszóra kerül sor, tehát a szeptemberi szolidaritási hozzájárulást elviszi a kormány. A kivétel akkor, hogyha ott bíróúton megpróbálunk érvényt szerezni megint annak, hogy azokra a hónapokra is azon a jogvédelmet kérünk. Ezért ez nagyon rizikós út. Tehát most azt gondolni automatikusan, hogyha a főváros ügyesen a jogi csapatával elérte májusban, akkor majd biztos, hogy el fogjuk érni. Ez rizikós, tehát azért ezt az utat én nem ajánlom a budapesti közszolgáltatások szempontjából, hogy erre lépjünk. Ezért kellene azt, ha a kormányon megszületett az a döntés, hogy nem akarja csődbe lökni a fővárost, akkor ebben az esetben ennek most már a végrehajtására lenne szüksége ennek a döntésnek.
Addig meg kell állapodni, kell róla egy papír.
Hát meg kell állapodni, és legalább egy kormány, most nem akarom megmondani, hogy milyen szintű döntés kell, mert lehet, hogy ne legyek túlzott ambíciókkal, hogy már maga a kormány, polgárjogi szerződés is létrejön, de hogy legalább egy erős kormány döntés legyen, ami számon kérhető, behajtható, olyanok lennie kell.
Rákos rendező ügye az most hol tart? Mozgott pénz, vagy kell mozogni a pénznek bárhova, vagy várnak valamilyen kormány feladat végrehajtására, és akkor mozog a pénz?
Minden egyszerre így igaz. Ugye kivizettük az első vételárrészletet, ez már jó korán. Ezután mi tulajdonba kerültünk, de birtokba nem. Szürelsen hangzik, de ez így történik.
De nem biztos, hogy érdekük birtokba kerülni, mert akkor ott el kéne kezdeni mindenfélét csinálni.
Érdekünk a birtokba kerülés. Egyébként ez már a területnek, a 80 hektáros területnek a 8%-át már át is tudtuk venni, tehát folyamatosan halad ebbe a birtokba adással a kormány. Ezzel együtt, ezzel párhuzamosan nem álltunk meg, hanem még nyár elején kialakítottuk azt a csomagot, hogy a szerződés szerint mit várunk el a kormánytól, milyen infrastruktúrális fejlesztéseket, milyen jogszabálymódosításokat. Ezeket elküldtünk, erre szeptember közepéi nagyságrendnek van a szerződés szerint idő megállapodni a kormánnyal. És akkor van egy harmadik, ezen is dolgozunk, és ezt szeptember közepéig szeretnénk ezt is lezárni, és elindítani az ezzel kapcsolatos beszerzést, az pedig egy úgynevezett mesterterv megjelentetése, ami azt mondja, hogy mennyi, hogy mit építenénk a területen.
Jó, de azt, hogy a kormánnyal megállapodva nekik mit kell csinálni, az bonyolult volt? Hát ugyanazt nem, ami az eredeti, még nem a Budapesttel kötött szerződésben benne volt. Tehát ugyanazt várják, nem?
Igen. De hát ugye nyilván ennél azért részletesebben bontottuk ki, tehát közlekedési infrastruktúrába várjuk a M1-es metróvonal hosszabbítását és rekonstrukcióját. Várjuk a területe bekapcsolását a villamosforgalomba, ehhez ugye egy felüljáró, Szegedi úti felüljáró építése szükséges.
Évtizedes táblatokban kezdünk gondolkozni, nem?
Nem.
Nem? Mennyi egy vonalhosszabbítás, meg egy felüljáró építés?
Hát ez ugye döntéskérdése, hogyha csináljuk, akkor az azért nem évtizedes. Tehát a tervezés, a felüljáró építés, ezek egyébként már abban igaza van, hogy lehet, hogy már egy fél évtizede már asztalon lévő probléma, de a kormány vállalta, hogy ezt megépíti. Ha az arabok felé vállalta a szerződés szerint, akkor nyilván ebből következően ezt a fővárosinak is meg kell kapnia. Ezen kívül olyan jogszabályi módosításokat is kértünk, amitől gyorsul a beruházás. Ugye ebből például egyet végrehajtott a kormány. Szintén ők vállalták, nem mi kértük, hogy kiemelt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásra minősítik ezt. Ez megtörtént, erről szó döntés megszületett nyilvános, és ezzel így haladnánk tovább. Közben, még egyszer mondom, a mestertervre vonatkozóan kiírnánk a beszerzést, és mi azt szeretnénk decemberre, de valószínűleg talán inkább jövő év elején budapestiek lássák, hogy mi valósulna meg ott, és milyen ütemezésben a tervek szerint, és utána tudunk átfordulni a végrehajtásra.
És a budapestiek, ha látják a mestertervet, akkor onnan kezdve nap mint nap eldönthetik, hogy ami ott nem működik, az kinek a hibájából nem működik. Ha azt látják, hogy nem hosszabbodik a vonal, nem épül a felüljáró,
akkor... A mesterterv azt jelenti, hogy milyen épületek jönnek ott létre. Tehát, hogy hogyan akarunk lakásokat, szolgáltatási részeket, milyen ütemezésben. Ugye ezt nyilván egy ekkora területnek a beépítése, az nem arról szól, hogy ma elkezdjük, és két év múlva vége van, hogy a bécsi vasútmúlalak mentén lévő beruházások volt, pályaudvarok felújítás, vagy rehabilitációja, és évtizedes projektek. De nem azt jelenti, hogy évtized múlva költözhet oda be valaki, hanem egy nagy terület, ahol elkezdődnek szakaszosan a beruházások, épülnek lakások, szolgáltatási területek, parkosítás történik. Például csak egy példát mondjak, hogy mondja azt mondta, hogy ugyanazt várjuk el a kormánytól, mint amit az arab fél. Nem teljesen. Például van olyan terület, amivel kevesebbet. Ugye az arab fél azt mondta, hogy fedjék be a vasúti sineket, tehát egy alagutat képezzenek a vasúti sinek, hiszen a vasúti sinek azok megmaradnak, ott vonatforgalom van. Szóval a nyugati pályaudvar felé ez egy fő ütő erre a vasútvonalnak, tehát ez nem fog megszűnni ott a vasúti sin.
De korábban még zöld folyosó tervek, meg ilyenek is voltak.
És erről beszélek, hogy ezeket a vasúti sineket fedjék be egy alagútszerűen, nagyon-nagyon hosszan, és akkor ez lesz majd itt fölötte meg ilyen zöld lesz. Mi azt mondjuk, hogy ez irreálisan drága beruházás, plusz fölötte nem lehet igazi zöld fölötet létrehozni.
Csak díszeket.
Hát ugye fát se nem jól lehet ültetni, ez egy nagyon vékony réteg, tehát egy olyan parkosítás lenne, amit igazából nem lehet jól használni, mi ezt nem kérjük. Ezzel szemben azt mondjuk, hogy sokkal észszerűbb beruházásokat kellene ott a területen megcsinálni, tehát ezért mondom, hogy nem teljesen ugyanazt kérjük, például nem kérünk 500 méteres házépítéshez engedélyt se, vagy sőt, még 250 méteres se, sőt, 100 méteres se akarunk meghaladni, tehát semmilyet nem kértünk a kormánytól, tehát ebbe is azt mondom, hogy még kisebb igényeink, de észszerűbb igényeink vannak.
Fővárosi cégek vezetőinek pótlása az milyen ütemben halad most?
Ugye két pályázat van most kiírva, a BKK és a BKV vezérigazgatói pályázat. Ha jól emlékszem, augusztus 24 a beadási határidő, de most ezen a tájnál most lehet, hogy tévedek, írtam pár napot. Várjuk a jó pályázókat, jó jelentkezőket. Nyilván ez nehéz, tehát azt is gondolnám, hogy...
Jövős szakma ma egy budapesti cég vezetőjének lenni.
Ezt akartam mondani azért, főleg pont ennél a két területnél, ahol nem tudom most megmondani biztosan, hogy van-e kormány megállapodás, és hogy milyen pozícióra is jelentkezik most. Nem akarok megijeszteni senkit, hogy most csődgondoknak jelentkezik-e, vagy pedig egy fejlődő, prosperáló, már nem feltétlenül abban a szempontból, hogy egy profitot termelő, mert nem is ez a feladat, de hogy egy ilyen erős jövőképpel rendelkező cégére jelentkezik az ember, szerintem nagyon-nagyon más. Nyilván mi az utóbbi ambicionál...
A fozógép folyamatosan.
Ebben önnek igaza van, de ez nem tudunk mit csinálni, ez egy ilyen szakma, a közgyűlés... néhány szereplőjén át tudok ezzel így van, vagy a politika inkább azt mondom, egészében így van. Ezzel nem tudok mit csinálni, aki jelentkezik az ezzel a feltétellel kell. Bár tényleg azt mondom, hogy azért ma Magyarországon, aki közszolgáltatást vezetésére adja a fejét, ez legyen egy kis településen, egy fővárosban, vagy egy országos közszolgáltatás esetében neki a munkaköri leírásában benne van, hogy érhetik ilyen. Sokszor lehet, hogy nemtelen támadások, lehet, hogy néha jogos támadások, de hogy ezzel számolnia kell neki. De
addig a cégek elketyegnek a helyettesekkel? Az ő szakmai kompetenciájuk viszi tovább, minden tovább nélkül?
Nyilván azért, tehát jogilag ez működőképes, mind a két területen megvan a vezetés kontinuitása, meglévő, korábban ott lévő vezérigazgató helyettesek töltik be ezeket a feladatokat, tulajdonképpen egy ilyen kollektív döntéshozatalban működnek, 3-3 vezérigazgató helyettes alkot egy ilyen kvázi igazgató tanácsként működteti a cégeket.
És nem óvatosabb ilyenkor mindenki, senki nem mer nagyobbat húzni, vagy áttolni a felelősséget a másikra. Ez kollektív vezetésnek mindig van egy ilyen.
Ez teljesen igaza van. Nem a kollektív vezetésben látom inkább a kockázatot, hanem abban, hogy milyen üzenetet tudunk közvetíteni az ott lévő dolgozóinknak. Tehát, hogy hogyan gondoljon erre a cégre. Hogy
a főnök sorsa se biztos, milyen lehet az enyém.
Milyen lehet a cégnek a sorsa. És ugye ezt olvassa az újságban. Tehát ezért nem jó ez a helyzet, de ebből kell kiindulnunk, és ebből kell kihoznunk a legtöbbet. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy a napi működés biztosítsuk, a napi működés biztosításához meg most ez volt az egyetlen lehetőség, hogy addig, amíg pályázat útján nem tudjuk betölteni ezeket a helyeket, és azért ez fontos még egy dolog, hogy a pályázat útján betöltött hely az azt is jelenti, hogy a végén a fővárosi közgyűlésnek meg kell szavazni ezeket az embereket. Tehát, hogy egy olyan beszélgetések sorozata van hátra, hogy látszik-e olyan pályázó, aki mögött van főpolgármesteri bizalom, és van közgyűlési bizalom is egyszerre.
És kibírja a csuklóztatást a kinevezéséig.
Meg utána is.
Meg utána is. Egy tisztán elméleti felvetés. Mi van akkor, hogyha Karácsony Gergely főpolgármester börtönbüntetésre ítélik a budapesti Pride megszervezése miatt, ahogyan ezt Tuzson Bence igazságügyi miniszter még előtte meglebegtette? Nincs helyettese. Akkor kivezeti a fővárost.
Azért ez egészen extrém elképzelés.
Elméleti felvetés.
Én értem. Azért látva a bíróság működését, meg ennek a pernek a, vagy ennek a gyanúsításnak a tényállását, én ezt hát még az elméleti nép is elképzelhetetlennek tartom a dolgot. Ugye ebben az esetben nyilván nem helyettesi a probléma, szerintem itt akkor már jogállamisági probléma van, tehát akkor már ne a jogtaláján nézzük ezt a kérdést, hanem egyszerűen akkor már a szürrealitásnak a mezején vagyunk a jogon túli világban. Ebben az esetben ugye nyilván megfosztanák a főpolgármestert a hivatalától, és új választások lennének. De azért ez... Miért még az lenne a fő cím, hogy új választások lesznek Budapesten, nem ezt mondtam, tehát az nagyon fontos állítás, hogy az ön nagyon elméleti kérdésére az az nagyon elméleti válaszom, hogyha a jogon túli világban találjuk magunkat, és a főpolgármestert Isztambulhoz hasonlóan bebörtönzik, törökországi viszonylatok jönnek el Magyarországon, akkor ebben az esetben, ebben a jogon túli világban ez lehetne. De én ennek... nullánál kisebb esélyét látom.
A főprogrammester helyettesi megválasztása az teljesen lekerült a napi rendről, abban nem is lehet konszenzus csinálni a közgyűlésben? Marad ez a rendszer?
Már ugye a főprogrammester helyettes választásé, vagy már ugye az enyém, vagy bárki?
Vagy bárki, mert hogy legyen.
Nem került le a napi rendről, de egyébként nem látszik olyan, aki mögött 17 szavazat lenne, és főprogrammesteri bizalom.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. Műsor elkészítésében Várkonyi Gyula szerkesztő kollégám és Szatmári Gadalin felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következőt automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.